Nem érdekes ember, folytatta. Miért keresi? Üzleti ügyfeleltem, és elmenekültem, mielőtt valamilyen birkózó fogást alkalmazott volna rajtam. A felvonótól visszanéztem rá. Az arckifejezést, amivel utánam bámult, ő nyilván töprengőnek nevezte volna. A portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között. Az ajtót félig nyitva találtam. A sarkánál körülnéztem, aztán bementem, és becsuktam magam mögött. Egy férfi ült az eléggé poros íróasztalnál, ezen kívül egy óriási hamutartóból és néhány egyéb használati tárgyból állt a berendezés. A férfi valóban alacsony, zömök termetű volt. És valami nevetségesen kicsi, sötét, sörteszerűség feketté lett az orra alatt. Leültem vele szemben, és letettem az asztalára a névjegykártyámat. Izgalom nélkül nyúlt utána, elolvasta, megfordította, a hátlapját ugyanolyan gonddal vizsgálta, mint a színét. Vajon mi olvasnivalót találta a névjegy hátlapján? Egy vélig szívott szivart emelt fel a hamutálcáról, és az orra felé fordított, hogy meggyújtsa. Mi a hézag? Kérdezte. Semmi hézag. Maga Fleck? Nem fárasztotta magát a válaszolással. Alaposan megnézett, a tekintete elrejtette volna a gondolatait, ha lett volna valami rejtegetni valója. Szeretnék megtudni valamit az egyik vendégükről, mondtam. Mi a neve? Kérdezte Fleck lelkesedés nélkül. Nem tudom, milyen nevet használ. A 332-es szobában lakik. És milyen nevet használt, mielőtt idejött, azt sem tudom. Helyes, akkor hát hogy néz ki? Fleck egyszerre gyanakvóvá vált, újból elolvasta a névjegykártyámat, de ez sem növelte az ismereteit. Legjobb tudomásom szerint még sohasem láttam, közöltem vele. Fleck csak ennyit válaszolt. Úgy látszik, túldolgoztam magamat, mert nem értem. Felhívott telefonon, találkozni akar velem. És én talán megakadályozom ebben? Nézze, Fleck, az én foglalkozásomban időnként ellenségeket szerezhet magának az ember. Ezt magának tudnia kellene. Ez a személy valamit akar tőlem. Azt mondja, jöjjek fel hozzá, de a nevét elfelejti megmondani, és letesz a kagylót. Úgy gondoltam, kapok magától egy kis tájékoztatást, mielőtt felmegyek hozzá. Fleck kivett a szivart a szájából, és türelmesen jelentette ki. Csak ugyan nagyon fáradt lehetek, mert még mindig nem fogom fel. Továbbra sincs semmi értelme számomra az egésznek. Áthajoltam az íróasztalán, és lassan, világosan, érthetően szótagoltam. Az egész ügy nagyon jó módszernek látszik ahhoz, hogy ide hívjanak egy szállodába, leüssenek, aztán nyugodtan távozzanak. Magának sem lett érdeke, hogy ilyesmi történik a szállodájában, nem de, Fleck? Azt hiszi, a maga személye olyan fontos, hogy törődnék vele? Mondja. Azért szívja azt a bunkót, mert ízlik, vagy pedig azért, mert azt hiszi, erőszakos külsőt kölcsönöz magának? Heti 40 dollárért szívhatok valami jobbat? Az ember mereve rám nézett. Még nem volt szó költségekről, mondtam megértőn. Még nincsen megállapodás. Szomorúan sóhajtott, fáradtan feltápászkodott, és kiment a szobából. Cigarettát gyújtottam, és vártam. Rövid idő múlva visszatért, és az íróasztalra ejtett egy bejelentő lapot. Dr. G.V. Humbleton, El Centro, California. Ez állt rajta erőteljes kézírása tintával. A tisztviselő még más dolgokat is feltüntetett, köztük a szobaszámot, no meg a szobanapi bérét. Fleck az ujjával mutatta, bőven rászorult volna manikürre, de legalábbis egy körömkefére. Délután érkezett. Adta meg most már a felvilágosítást. 2:47. Éppen ma. Semmi sincs a számláján. Egy napi bér, semmi telefonhívás, egyáltalán semmi. Ez az, amit akar? Milyen a külseje? Nem láttam. Azt hiszi, kiállok ide, az íróasztal mellé, és felvételeket készítek róluk, miatt bejelentkeznek. Köszönöm, mondtam. Talán dr. G.V. Humbleton El Centroból nagyon lekötelezett. Visszaadtam neki a bejelentő lapokat. Mindenben rendelkezésre állok, amiben tudok, szólt utána Fleck, miközben kifelé mentem. Ne felejts el, hol élek, ha ugyanezt életnek lehet nevezni. Bólintottam és kimentem. Vannak ilyen napok. Mindenki, akivel az ember találkozik, kész hülye. Az ember már önmagát is vizsgálgatni kezdi a tükörben, mert saját magára is gyanakszik. 9. A 332-es szoba az épület végében volt, közel a vészkijárathoz. A folyósót, amely oda vezetett, áthatott az olcska szőnyeg és bútor olajszag, és ezer meg ezer kopott élet szürke névtelensége. A homokos vödör a falra erősített tűzoltó cső alatt tele volt nyilván már napok óta felgyülemlő cigaretta és szivarcsotkával. Egy nyitott ablakban rádió harsogott, egy másikban, mint a valakik halára nevették volna magukat. Lenne a folyosó végén, a 332-es szoba körül csend honolt. Megbeszélés szerint kétszer hosszan és kétszer röviden kopogtam. Semmi sem történt. Fáradtnak és öregnek éreztem magamat. Úgy éreztem, hogy egész életemet azzal töltöttem volna, hogy olcsó szállodai szobák ajtaján kopogtatok, de senki nem tartja fontosnak, hogy kinyissa. Egy idő múlva ismét próbálkoztam. Aztán lenyomtam a kilincset és besétáltam. A vörös fonálon egy kulcs függött a belső kulcslyukon. Egy kis előszobába értem, jobb oldalt fürdőszobával. Az előszobán túl egy ágy felső része látszott. Egy férfi feküdt rajta ingben és alsónadrágban. Dr. Hambleton? Kérdeztem. A férfi nem válaszolt. Úgy közeledtem hozzá, hogy a fürdőszoba ajtója mellett haladtam el. Hátulról erős parfümszak csapott meg, megfordultam, de nem elég gyorsan. Egy nő állt ott, a fürdőszobával jött elő. Törülköző tartott az arca alsó részéhez, amely eltakarta. A törülköző fölött sötét szemüveg, a fején pedig széles karimájú szalmakalap, amolyan szürk és delfinkék színű. A kalap karim alatt kibomlott platina szőke haj, és valahol a homályban kék fülbevalók csillantak meg. A napszemüveg kerete fehér volt, széles, lapos oldalrésszel. A nő ruhája illett a kalapjához. Hímzett sejem vagy műsejem köppenyt viselt, kinyitva a ruha fölött. A kezén hosszú száru kesztyű, jobb kezében önműködő pisztolyt tartott, fehér csontmarkolat, 32-esnek látszott. Forduljon meg és tegye a kezét a háta mögé, rendelkezett a nő a törülközön át. Bár a törülköző tompította hangot, ez nekem éppen olyan keveset jelentett, mint a napszemüveg. Nem az a hang volt, amely a telefonon keresztül beszélt velem, nem mozdultam. Nehogy azt így, hogy tréfálok, mondta a nő. Pontosan 3 másodpercet adok magának arra, hogy azt tegye, amit mondok. Nem lehetne egy egész perc? Szeretném nézni magát. A nő fenyegető mozdulatot tett a kis pisztollyal. Forduljon meg, de gyorsan. A hangját is szeretem hallani. Rendben van, mondta a nő feszült, vészjósul hangon. Ha ezt akarta, maga akarta így. Ne felejts el, hogy maga urinő, mondtam. Azzal megfordultam, és a kezemet felemeltem a vállamhoz. A pisztolycső a tarkomat birizgálta. A nő lélegzete szinte csiklandozta a bőrömet. A párfümje elegáns volt, és finom, nem erős, nem tolakodó. A pisztoly eltávolodott a nyakamtól, és egy másodpercre fehér láng villant fel. Felkiáltottam, előre estem, térdre a kezeimre. Gyorsan hátra nyúltam, sejem harisnyás lábát érintettem, de kicsúszott a kezemből, amit nagyon sajnáltam, mert a tapintás szerint szép láb volt, ám egy másik ütés megrázkodtatás a fejemen kis, és zavarta az élvezetet. Olyan rekedt hangot adtam ki, ami csak elvárható egy kétségbe esett helyzetben lévő embertől. A földre rogytam, az ajtó kinyílt, kulcs csörrent, ajtó csukódott, kulcs fordult a zárban, csönd. Valahogyan lábra álltam, és kifászorogtam a fürdőszobába, megmostam az arcomat egy hideg vízbe áztatott törülközővel, amelyet az állványról vettem le. Úgy éreztem, mintha cipősarokkal ütöttek volna meg. Annyi bizonyos, hogy nem pisztoly agya volt. Akadt egy kevés vér is, nem sok. Kicsavartam a törülközőt, és csak álltam ott, dörzsölgetve a horzsolást. Csodálkoztam, hogy miért nem futok üvöltve a nő után. Ehelyett a kád fölötti, nyitott gyógyszekrényt bámultam. A hintőporos doboz felső része levált, minden polcon végigfolyt a hintőpor. A fokrémes dobus nyitva volt. Itt valaki keresett valamit. Visszamentem a kis előszobába, próbáltam kinyitni a szobajtót. Kívülről zárták be. Lehajoltam, és keresztül néztem a kulcsukon. Itt azonban 2 zár volt, és a belső és külső kulcsuk különböző magasságban helyezkedett el. A fehérkeretes, napszemüveges nő nem nagyon ismerte a szállodákat. Megfordítottam az éjszakai kilincset, amely a külső zárat nyitotta. Kinyitottam az ajtót, végignéztem az üres folyósón, majd ismét becsuktam. Ezután az ágyban fekvő férfi felé indultam. Egész idő alatt nem mozdult, valamilyen magától értetődő okból. A kis előszobán túl a szoba egy kétszárnyú ablak felé szélesedett ki. Azon keresztül a lenyugvó nap elérte, sőt, majdnem keresztezte az ágyat, és megállapodott az ágyban fekvő férfi nyaka alatt. Ami megtorpanásra késztette, az kék volt és fehér, és fénylő és kerek. A férfi kényelmesen feküdt a fél arcán. Keze az oldalánál, cipő nélkül. Fél arcával a párnán feküdt, és egészen olyannak látszott, mint aki pihen. Parókát viselt, amikor utoljára beszélgettem vele, George V. Hicks volt a neve, most pedig Dr. Gabriel Hambleton. Ugyan azok a kezdőbetűk. De ez itt már nem jelentett semmit. Amúgy sem volt szándékomban többé beszélni vele. Vér nem volt sehol, egyáltalán semmi, ami egyike a szakszerű jégcsákány munka kellemes oldalainak. Megérintettem a parókás férfinyakat. Még meleg volt. Mihalt ezzel foglalatoskodtam, a napsugár a jégcsákány fogantyújától a férfi bal füle felé húzódott. Megfordultam, hogy körülnézek a szobában. A telefonkészüléket kinyitották és úgy hagyták. A sarokba egy Gideon Bibliát hajtottak. Az íróasztalban is kutatott valaki. Oda mentem a beépített fali szekrényhez, és abba is belenéztem. Öltönyök lógtak benne, és egy kézitáska, amelyet nem régen már láttam egy másik szobában. Semmi olyasmi fontosnak látszott, a padlóról felvettem egy szakadt karimájú kalapot, az íróasztalra tettem, és visszamentem a fürdőszobába. Most az érdekelt a legjobban, hogy azok, akik lecsákányozták Dr. Hambletont, vajon megtalálták-e, amit kerestek? Nagyon kevés idejük lehetett. Gondosan átkutattam a fürdőszobát, még az árnyékszéket is víztelenítettem, semmi sem volt benne. Lenéztem az eltörött csőre. Nem lógott ki semmiféle fonál, a végén egy kis tárgyal. Átkutattam az íróasztalt is, üres volt, kivéve valami régi borítékot. Kiakasztottam a redőnyt, és alányultam a külső párkánynak. Felvettem a Gideon Bibliát a padlóról, és újból átlapoztam. Megvizsgáltam a három kép hátulját, és tanulmányoztam a szőnyek szélét. Le volt szögezve, közvetlenül a fal mellett, és a por kis csomókban gyűlt össze ott, ahol a szögek belemélyedtek. Lehajoltam a padlóra, és megvizsgáltam az ágy alját is. Ugyanaz az eredmény. Székre álltam, és belekukkantottam a lámpaborába. Por és döglött pillék. Végignéztem az ágyon, szabályosan bevetve, és azóta is érintetlen. Megtapogattam a párnát a halott ember feje alatt, aztán kivettem a tartalék párnát a szekrényből, megvizsgáltam a széleit, semmi. Dr. Hambleton kabátja egy szék hátán lógott. Átvizsgáltam azt is, habár tudtam, hogy a legkevésbé valószínű éppen ebben találni valamit. Azt megállapítottam, hogy már dolgozott benne valaki. Mégpedig késsel hasította fel a bélést és a váltömést. A kabát zsebében gyufát találtam, néhány szivart. Egy sötét napszemüveget, egy olcsó, tiszta zsebkendőt, egy elhasznált jegyet valamelyik Bay City moziba, egy kis fésüt, valamint egy felbontatlan doboz cigarettát. Megnéztem a világosan is. Semmi jel nem mutatta, hogy hozzányúltak. Én hozzányúltam. Letéptem a cigarettacsomag borítópapírját, de nem találtam benne más, mint cigarettákat. Most már csak maga a Dr. Hambleton volt hátra. Átfordítottam és kikutattam a nadrág zsebeit. Különféle apró pénz volt bennük, továbbá egy másik zsebkendő, kis tubus fokrém, meg egy skatulya gyufa, egy kulcscsomó és egy összehajtogatott autóbusz menetrend. Egy disznó bőrtárcában bélyegblokk, egy másik fésű, egy ember, aki törődött a parokájával. Három lapos csomag fehérpor, 7 darab névjegykártya, ez a szöveggel, Dr. G.V. Hambleton, O.D., Tustin, Building, El Centro, California. Fogadó órák, 9:12 és 2:04 között, valamint a megállapodás szerint telefon, El Centro, 50406. A kabátban nem volt hajtási engedély, értékpapír, biztosítási kötvény, egyáltalán semmi, ami valódi személy azonságát igazolta volna. 164 dollár volt a tárcában készpénzben. Visszatettem a tárcát oda, ahol találtam. Felemelem Dr. Hambleton kalapját az íróasztalról, és megvizsgáltam az átizzadt bőrbélést, meg a szalagot. A szalag csokrát valaki késsel meglazította. A cérnát úgy hagyta kilógva. Semmi sem volt elrejtve a csokorban. Azt sem bizonyította semmi, hogy már előzőleg elszakították, és újra összevarták. Ennyi volt a zsákmány. Ha a gyilkosok tudták, mit keresnek, akkor annak olyas valaminek kellett lennie, amit el lehetett rejteni egy könyvben, a telefonkészülékben, egy tubus fókrémben vagy egy kalapbélésben. Visszamentem a fürdőszobába, és ismét megvizsgáltam a fejemet. Egy kis vér még mindig szivárgott a sebből. Még egy adag hideg vizet engedtem rá, toalettpapírral megszállítottam a vágást, és a papírt lehúztam a WC-ben. Visszamentem a szobába, és egy pillanatra lenéztem dr. Hamiltonra. Tűnődtem vajon, milyen hibát követett el. Olyannak látszott, mint akinek van magához való esze. A napsugár már messze távolodott ettől a szöglettől, az ágytól, és a szoba másik